A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Fodoni Molnár Márta, egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorasszonya. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Az operáról szeretnék beszélgetni meglepő módon, de azért az operáról szeretnék beszélgetni, mert volt egy csodálatos előadás július 2-án, amely a 9-es végzős évfolyamnak volt a vizsgakoncertje, és hát szakmai körökből is, meg nézői körökből is nagyon jó visszajelzéseket hallott, meg olvasott az ember. Hogy került ez a produkció? Egyébként ön amellett, hogy az egyetem rektora, ugye a végzős évfolyam egyik évfolyam vezető mestere, hogy került ez a produkció az operába? Újra.
Egy tradíció, hogy a végzősök mindig a klasszikus balett fellegvárában, a Magyar Állami Operaházban zárhatták le a tanulmányaikat egy vizsgakoncerttel, de hát aztán jött a változás, hogy átépítések voltak, akkor jött az Erkel Színház, vagy az sem működött, akkor jött a MÜPA, de most hál' Istennek, hogy az operaház felújítása befejeződött, így újra visszatérhettünk ide.
Mennyit számít a végzősöknek, mennyit számít a mestereknek, mennyit számít azoknak, akik ugye ott élték az életüket, mint ön meg Nagy Tamás, Maher Szilárd, lehet sorolni a neveket. Szóval, hogy van-e egy ilyen alma mater jellege?
Persze, hogy van, és hát valóban ez a Budapesti Operaház a világ egyik legszebb operaháza. Nem mondom, hogy a legnagyobb, mert nagyságban nem áll az élen, de szépségben fantasztikusan szép. És ez a vizsgakoncert is olyan volt, ami pont illett is az operaház épületébe.
Ezt miért mondja?
Mondjuk egy kizárólag kortárs est, vagy egy néptánc végzősök természetesen nem idevalók. De a klasszikus balett folyam programja, ami ugyan többféle irányzatot képviselt, teljes mértékben idevaló. Például az Adagio Hammerklavír, ami a Hans von Mannennek egy remek műve, egy olyan visszafojtott érzelmek, ugye egy zongora szólóra történik, hogy ezt például egy ennél nagyobb színházban már nem is biztos, hogy érzékelik a nézők. Tehát ez kell az operaház intimitása, hogy ez átsugározzon. Tehát a klasszikus balett részleteknek is ideális helyszín az operaház, színpada, és itt volt kortárs balett is a végén, de az is méretében ez a színpad nagyszerű volt, és világítási lehetőségek terén is nagyszerű volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a program abszolút idevaló volt. Egyébként hát azért tudjuk, hogy a mi operaházunk programján is a nagy klasszikus balettek mellett vannak kortárs balettek, de például ugyanezt elmondhatnám a párizsi operáról is.
Ugye túl három felvonásos volt a vizsgakoncert, volt egy klasszikus rész, a középső felvonás, a második, és ugye volt megint egy modern, egy neoklasszikus, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ami...
Az első volt egy neoklasszikus, utána jött a klasszikus blokk, és a végén volt egy kortárs koreográfia.
És a kortárs koreográfia, ha jól tudom, magyarországi premier volt.
Igen. Ez Jacopo Godaninak, a Frankfurt Resident Dance Company igazgatójának és koreográfusának egy régebbi műve. Ők egyébként tavaly itt vendégszerepeltek a Nemzeti Táncszínházban, de nem ezzel a darabbal. Ezt úgy éreztük Maher Szilárddal együtt, hogy ez nagyon ennek az évfolyamnak való. Egyébként egy nagyon komoly klasszikus technikát is igényel, hiszen spiccen kellett eltáncolni, és valóban ez egy nagyon trendi mozgásvilág, és ezeknek a fiataloknak ez nagyon jól is állt, és hát én úgy gondolom, hogy óriási siker volt.
Jobban szerették, mint a klasszikus?
Ezt nem mondanám. Érdekes módon az Adagio Hammerklavír is már az első pillanatban megérintette őket, pedig ettől egy kicsit féltünk, mert ehhez azért érett művészi habitus kell, de az első pillanattól imádták, nagyon szerették, nem véletlen, hogy a Radi Mária betanító balettmester és a Rachel, aki a Holland Nemzeti Balettművészeti Igazgatója is tulajdonképpen szuperlatívuszokban beszélt ezekről a gyerekekről, hogy valóban az a legnagyobb együttesekben sem táncolják jobban. Tehát a gyerekek azt is nagyon szerették, ezt a kortárs darabot szintén nagyon-nagyon szerették.
Ez csak egy közvetés, és engem érdekel, hogy a szakmán belül, a fiataloknál, hát azért itt generációkat lát felnőni. Milyen a viszonyulás a klasszikus balettel, és mennyire mozdulnak a fiatalok a kortárs, vagy éppen a neoklasszikus balett felé, miközben tudom, gondolom, feltételezem, hogy oktatásilag nagyon fontos, hogy a klasszikus alapok meglegyenek egy gyerek.
Kik a klasszikus balett szakirányon tanulnak, azoknak a klasszikus balett a top, tehát azt ők imádják. Ugye ehhez a neoklasszikus balett nagyon közel áll. De ők is tudják, hogy a kortárs tánc nélkül ma már nem élet az élet. De nincs náluk ilyen hangsúly eltolódás a kortárs tánc felé, és sőt, amikor együtteseket keresnek, akkor elsősorban a klasszikus baletteket, vagy neoklasszikus baletteket játszó együtteseket keresik ők.
Te is érkeztünk egy másik érdekes pontra, hogy együtteseket keresnek. Azt lehet tudni, hogy az itt a mostani végzős évfolyamból kinek milyen útja lesz a továbbiakban? Mert ugye ők most kiléptek az egyetemről, mint balettművészek, de hát azért ez még mindig gondolom csak egy folyamatnak az eleje.
Persze, hát tulajdonképpen, ugye, amit egy egyetemi képzésen meg lehet tanítani, azt mi megtanítottuk nekik. De majd most itt az együtteseknél és a színházaknál fognak ők kiteljesedni, azáltal, hogy különböző mesterekkel, koreográfusokkal dolgoznak együtt, és felkészülnek különböző szerepekre. Tehát ez kell az ő teljes kiteljesedésükhöz.
És az egyetem tud segíteni abban, hogy ők merre induljanak el, vagy ez már egy művészi piaci folyamat?
Hát is. Az egyetem annyiban tud segíteni, hogy létrehozott egy karrierirodát, ami többek között a végzősöknek segít, hogy kell egy portfóliót elkészíteni, amivel ugye jelentkeznek különböző együttesekhez. Ma már a fiatalok ugye az internet segítségével végig tudják nézni a világ összes együttesét és programját. De az nem mindegy, hogy arra fel kell őket készíteni, hogy mit fognak tőlük elvárni a munkáltatók. Hogy kell viselkedniük egy próbatáncon. Neki milyen elvárásai lehetnek. Mi ilyenekben segítünk, de hogy ő merre menjen, ezt nem lehet helyettük ezt a döntést felvállalni. Egy kis iránymutatás benne van, meg az egyetem oktatóinak a kapcsolatrendszere, tehát hogyha azt igénylik a hallgatók, hogy egy olyan együtteshez szeretne menni, ahol van valamiféle kapcsolat, akkor az mindig segít természetesen.
Milyen ez a végzős évfolyam? Szabad értékelni? Nem tudom, hogy mit hoz utána a jövő, mit mutatnak a számok, úgymond, hogy amikor az egyetemen valakiket tehetségesnek tart az oktatói gárda, a mesterek, akkor utána az életben is ők bizonyítanak-e? Vagy van olyan, aki akkor még nem annyira tehetséges, de aztán az életben kiforja magát? Ezért kérdezem félve, hogy szabad-e most ítélkezni arról, hogy ki milyen tehetséges?
Igen, változnak a fiatalok. Hát a tehetség nagyon nem mindegy, de nagyon fontos a szorgalom, az odaadás, hogy ők ezt aztán az életben valóban mennyire szívügyüknek tekintik. És úgy gondolom, hogy ez az évfolyam munkamorál tekintetében is kiemelkedő volt. Tehát igazán példaértékű volt az kiskoruktól az ő hozzáállásuk. Tehát azért ők megszenvedték a Covidot, amikor online oktatás volt, de ott is a helyzetből a maximumot hozták ki. Szóval ők voltak azok, akiket inkább visszafogni kellett, hogyha mondjuk volt egy kis sérülése, akkor hogy ne terhelje túl magát. Én abban bízom, hogy nekik ez a hozzáállásuk megmarad, és ez mindenkit lenyűgöz. Tehát nincs az az együttes vezető, akit ez ne nyűgözne le, és akkor természetesen egyre több lehetőséget fognak kapni.
Egy évfolyamvezetőmester 6. évfolyamtól veszi át a gyerekeket?
Ez változó, változó.
Itt most ön a hanyadik évfolyamtól dolgozott?
Én 5.
Ötödiktől. És Maher Szilárd, ő 6. talán, ő is 5.
Szerintem ő is.
De azért kérdezem, hogy egy pedagógusnál, mondjuk csak olyan pedagógusokról beszélve, akik mondjuk végigvisznek hosszabban, mondjuk egy Waldorf iskolában 8 évet végigvisz egy osztálytanító, mennyire nehéz ez az elválás egy mesternek?
Hát ez is a kapcsolattól függ, hogy addig milyen kapcsolat volt. Ez az évfolyam ebben is mondhatom, hogy egyedülálló volt, hogy az egymáshoz való viszonyuk is fantasztikusan jó volt, és mondtam is nekik, mert ugye szétszorodnak a világba, hogy ez nekik örökre meg fog maradni. Tehát ez tényleg egy olyan mély, őszinte barátság alakult ki köztük, és tulajdonképpen azokkal, akiket 5 évig tanítottam, azoknak velem is. Tehát gyönyörű leveleket kaptam tőlük, és volt nagy sírás-rívás az elválásnál, de hát mondtam nekik, hogy nekik tudniuk kell, hogy mi mindig itt maradunk a háttérbe, és mindig számíthatnak ránk, és változatlanul kísérni és segíteni fogjuk az ő pályájukat. De hát meg kell tanulni az elválást, ahogy a szülőtől is elválnak a gyerekek, úgy innen is.
Visszatérve magára a vizsgakoncertre, most mégis arra kérem, hogy akkor a szigorú mester énje jöjjön előtérbe. Milyen volt ez a vizsgakoncert szakmailag színvonalát tekintve?
Én úgy gondolom, hogy világszínvonalú volt. Ez most az én számból lehet, hogy...
Más is ezt mondta ezért.
Hogy túlzás, de valóban az, ahogy említettem, az Adagio Hammerklavírnál a Radi Mária is, meg a Rása is mindketten a Holland Nemzeti Balettnél próbálták ezt, táncolták, próbálták ezt hosszú-hosszú évekig a Radi Mesteren, az Operaházban is, és hát maximálisan meg voltak elégedve a gyerekekkel. Mondták, hogy néhány esetben felülmúlhatatlanul szép volt. Ugyanez igaz a Jacopo Godani darabjára is, amire többen mondták, hogy jobb, mint annak az együttesnek az előadásában, akikre csinálta a Godani. A klasszikus számoknál is például a Sylphid az egy fantasztikus és a jó találkozás volt, a szerep és az előadók találkozása nagyszerű volt, mert egy olyan légies japán hallgató táncolta, hogy tényleg, mint a mesében. A fiú is nagyon jó volt. A Grandpa Classicba is hát egy lenyűgöző tehetségű lány táncolt, aki a világon mindenütt szólista lehet, aki már idén sztárgálán táncolt. Tehát ezek nagyon jó találkozások voltak.
Itt most kire gondolt?
Itt a Nagy Gwendolinra gondoltam, úgyhogy a lenyűgöző volt. Szóval az is olyan felnőtt alakítás volt, egy nagy sztár látszik abban a kis
filmben. A Godani betanítás Námanda Lana és Darai Tamás is nagyon komolyan segített, hát sőt, ők állították be a darabot, és Námanda Lana nyilatkozta még talán februárban, hogy ő a 3. vagy a 4. napon, amikor itt volt, elsírta magát, ő azért nagy név a szakmában, mert hogy annyira gyorsan haladtak a gyerekek. Azért igen. Ez egy elég komoly szakmai dicséret, azt hiszem.
Nagyon, mondom, de ugyanez volt, mondom, az Aradi mesternőnél is, aki 2 hét alatt betanította, tehát a nagy együttesekben nem lehet ennyi idő alatt sokszor betanítani, és ez volt a Darai Tamáséknál is, mert szerették meg igényelték, szóval ez mindenkit motivál. Ez a fajta hozzáállás. És akkor ők is egy pozitív visszajelzést kapnak, az őket újra még jobban, őket is serkenti, és ettől lett ilyen nagyon-nagyon jó.
És mennyire motiváló a Magyar Táncszínészeti Egyetem többi hallgatójának, gyerekeknek akár, hogy látják, hogy van egy ilyen végző sínfolyam, és szembesülnek mondjuk ezzel a szakmai színvonalra, meg gondolom azért ez is számít, hogy ők fölnéznek a nagyokra.
Persze.
Ez olyan, mint a sport, hogy a sportban, és hogyha van egy jó csapat, akkor a kicsik is szeretnének jó csapat lenni.
Igen, én még emlékszem, amikor ők voltak kicsik, és ők is hogy felnéztek a nagyokra. Bízom benne, hogy ők is ugyanolyan, most én nem találkoztam a kisebbekkel, de bízom benne, hogy ez is egy fantasztikus motiváció az ő számukra majd, hogy ők is legalább ilyen jók legyenek.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, majd egy picit áttérnék arra, hogy egyébként még az operára visszakanyarod, hogy mennyit számít a teltház, és mennyit számít az, hogy ilyen körülmények között tudtak színpadra lépni a végzős évfolyam tagjai. Maradjanak velünk, Fodorné Molnár Márta a vendége itt a Trend FM-en.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.